Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Ézsaiás könyvében, az 50. fejezet első 10 versében a következőképpen. Ezt mondja az Úr, hol van anyátok vállólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme dorgáló szavammal kiszállítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát húzok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köbdösés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlom? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha. Moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára, aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán mindannyian tudjuk azt, hogy virágvasárnap, vagy a latin nevén Palmarum, Jézus bevonulásáról szól Jeruzsálembe. Arról szól, hogy Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor emberekkel kerül kapcsolatba, különféle emberekkel. Az embereknek jó része éjjenzi, ismerjük a történetet, pálmaágakat vágnak le, felső ruhájukat leveszik, előterítik szőnyeggyanánt, integetnek neki, virágokat szórnak elé, ahogyan nagy lelkesedéssel szoktak beszélni. Az én szüleim, hozzátartozóim arról, hogy hogyan köszöntötték a Kolozsvárra bevonuló magyar csapatokat annak idején. Valami hasonló ünnepélyes bevonulás zajlott, egy kivétellel, nem harci járművekkel, nem paripákkal, nem fegyverekkel, nem csapattal, hanem Jézus egyedül, szamárháton, fegyver nélkül alázatosan vonult be. Nem erővel akar bevonulni a mi életünkbe sem. Az emberek éjjenzik, várnak tőle valamit, de amit várnak tőle, többnyire a földi dimenziót érinti. Azt várják, hogy a földi életük legyen boldogabb, könnyebb, gazdagabb. És éppen ezen a ponton ér bennünket a csalódás is Jézussal kapcsolatban. Amikor azt tapasztaljuk, hogy nem következnek be azok az áldások az életünkben, amelyeket elvárunk az Istentől, akkor általában a hitünk meg szokott inogni. Mert lényegében az történik, hogy felállítunk magunknak egy bálványistent, ráaggatunk mindenféle tulajdonságot, van mindenféle elvárásunk tőle, vagy vele kapcsolatban. Megvan az elvárásunk, hogy hogyan gondoskodjon a családunkról, megvan az elvárásunk, hogy mit adjon egészségügyileg, megvan az elvárásunk, hogy milyen életszínvonalat biztosítson számunkra, és hogyha ez nem történik meg, ha ez másképp történik, akkor kiábrándulunk belőle. Összeomlik az az Isten kép, ami előttünk volt. Pedig az csak egy bálvány. Na ez a hitfejlődésének egy következő fázisához vezet, ahol már nem egy magunk által kreált Istenben kezdünk el hinni, hanem a valódiba. A valódiba. Igen, de hát erről mondja Tolsztoj, hogyha egy afrikai törzsnek a tagja azt mondja, hogy én többet nem vagyok hajlandó hinni ezekben a fából készült Isten szobrokban, akkor az nem azt jelenti, hogy Isten nincsen, hanem azt jelenti, hogy nem fából készült. Magyarán nem abból készült, amit én ráaggattam. Szóval az embereknek megvan az elvárásuk Jézussal kapcsolatban, de valójában ő vár el tőlünk, emberektől valamit. Például a templom megtisztítása, ugye kizavarja az árusokat, mert azt akarja, hogy a templomot Isten magasztalására használják, nem nyerészkedésre. Vagy vannak, akik őt perelik, számon kérik. Miért engedi, hogy hangoskodjanak körülötte? Miért engedi, hogy őt hangos szóval köszöntsék? Szóval számon kéri Pilátus, honnan való a te országod? Király vagy te? Vagy ott van Júdás, aki szintén számon kéri, miért nem áll a zélóta csapatoknak az élére? Valószínű, hogy sokaknak volt ez az elvárása, hogy végre kiverje a rómaiakat Jeruzsálemből, illetve az egész országból. Vagy a tanítványok többiekének. Ott van az elvárása. Miért nem védi magát? Miért szolgáltatja ki magát? Miért történik az, amiről prófétál a harmadik ebed Jahve ének, Ézsaiás 50-ből, amit felolvastunk, hogy hagyja, hogy verjék a hátát, tépjék a szakállát, arcát nem takarja el a gyalázkodás és a köbdösés elől. Miért hagyja ő ezt? Úgy szokták mondani az írásmagyarázók, hogy az Ézsaiás 50 az egy perbeszéd, amelyben Istent kérik számon. Számon kérik, hogy miért nem tud megváltani, miért nincsen ereje, hogy megmentsen. Mert Izrael népe ekkor, amikor íródik a profécia, Babilóniában van fogságban, és kételkednek az Isten erejében, kételkednek abban, hogy Isten meg tud szabadítani. És ezért teszi fel ezeket a kérdéseket Isten a prófétán keresztül, hogy hol van anyátok váló levele, amellyel elküldtem őt? Nincsen. Nem küldtem el. A ti bűneitek miatt adtalak el benneteket. Azt mondja, miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Megkérdeztem, miért nincs itt a gyülekeznek a másik fele? Miért nem hallgattatok rám? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Ez a probléma, hogy Isten szólít, de nem vagyunk ott, ahol szólít. Vagy szólít, de nem engedelmeskedem. Itt van, de én nem vagyok itt. Még az is lehet, hogy testben itt vagyok, de lélekben egészen máshol kalandozok. Érdekes ez a perbeszéd. Számon kérjük ugye az Istent nagyon sokszor, de valójában Isten kérhetne számon bennünket. Hasonló ahhoz, hogyha valakinek rémlik a Luther film, most azért érdemes ugye felidézni, mert Luther év van, 500 éves évforduló van, hogy amikor ugye bevonul Ágoston rendi szerzetesnek, és önmagát kínozza, mert nem tud eljutni oda, hogy Isten megbocsátott neki, akkor Staupitz János a lelki vezetője nagyon jó érzékkel megkérdezi tőle, hogy te mit szeretnél, Luther? Márton testvér, mi az, amire vágysz? És azt mondja, hogy megtaláljam az irgalmas Istent, mert ő haragszik rám. És akkor erre azt mondja Stalpisz János, nagyon jó lelki gondozó, azt mondja, hogy Márton testvér, nem az Isten haragszik rád, hanem te haragszol az Istenre. Nagyon sokszor így van. Azt hiszük, hogy Isten haragszik ránk, és közben fordítva van. Mi haragszunk rá, mert nem adja meg azt, amit mi elképzeltünk, hogy meg kell, hogy adjon nekünk. Mire tanít az Úr ebben a... Ugye jön az Ebed Jahve ének, ami magyarul az Úr szolgálnak az éneke, amely nem más, mint Jézusra vonatkozik. Mit tanít az Isten szolgája? Mit tanít az Úr Jézus nekünk? Megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni az igét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Vagyis nem hagyott el, hanem szólít bennünket is. Három keresztlevelet tartok a kezemben, úgyhogy most azzal akartam kezdeni az egészet, hogy most igazából itt három embernek szól ez a prédikáció, de ha három embernek szól, az általában szólni szokott 300-nak is. Én három igét választottam ki nektek, és ez a három ige benne van a keresztelési emléklapotokban. Most nem mondom el még, hogy melyik igét kinek választottam. Izguljatok egy kicsikét. Az egyik ige így szól Mózes első könyvének az 50. fejezetéből, hogy most annak okáért ne féljetek. Eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket. Na ez az egyik ige. Nem kell félni, Isten gondoskodni fog rólatok. A következő ige, Jézus mondja, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem csak 50 évig, a világ végezetéig veletek lesz. Ez azt jelenti, hogy örökre. A keresztség arról szól, hogy egy örök szövetséget köthetünk. Ugye itt a Földön is kötünk szövetségeket, amelyek bizonyos ideig a mieink. Hát az én édesanyám sokszor szokta mondani, hogy hát bizony azért 51 évig együtt éltek az édesapámmal, hát ugye azt nem lehet mondani, hogy mindenféle veszekedés nélkül lehet 51 évig együtt élni. De mégis hatalmas dolog. 51 évig szövetségben élni egymással. Én ezt kívánom mindenkinek, magamnak is. Jézussal pedig örök szövetséget köthettek. És az utolsó. Most annak okáért ne féljetek, nem ezt már elolvastam, de hát 365-ször van benne a Bibliában, úgyhogy ne csodálkozzatok, hogy még egyszer elolvastam. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakokkal, forrásoknak és mély vizeknek földjére. Ez az örök élet reménységét szólaltatja meg. Nem csak arról szól, hogy ebben az életben gondoskodik rólunk, eltart bennünket, hanem bevisz bennünket arra a földre, ahol már semmilyen ínség nem lesz. Szóval arról szól a keresztelés, amiről ez a mai ige is szól, hogy nem vagyunk elvetve, legyünk bármilyen nehéz helyzetben, bármilyen nehéz háttérrel, nem vagyunk elvetve. Isten velünk akar élni. Hogyha itt vállólevelet említettem, akkor azt mondom, hogy igazából egy örök házasságon akar velünk élni. Nagyon megrendített bibliaórán beszéltünk erről. Philip Yancey ír egy olyan történetről, amelyben arról van szó, hogy egy gyülekezetben a kórus énekel, a szöveg így hangzik, a a kórusnak az éneknek a szövege, hogy beszélj kicsit Jézussal. Mondd el, sírd el minden bajunk, mert ő hallja gyenge sóhajunk, és egy nap majd ránk talál. És aztán a kórus tovább folytatja, zümmögi ezt a dallamot, lelkész feláll, és elmond két történetet. Az egyik arról szól, hogy egy idős asszonyt halálra rémítettek, mert bedobták az ablakát egy féltéglával. Átment a szomszédba, és ott várta meg a rendőröket, és ők addig ott egy kicsit beszéltek Jézussal. Így tudta lenyugtatni a megrémült lelkét. A másik, szintén egy asszony, aki a férjét veszítette el egy lövöldözésben, így mondta a lelkész, hogy előléptették a férjét a dicsőségre. És ezt komolyan is gondolta. Óriási dolog. Nem elpusztult, előléptették a dicsőségbe. És azt mondja, most a mi feladatunk, a gyülekezetnek a feladata, hogy beszéljünk egy kicsit Jézussal, és bátorítsuk a gyászolókat. Jézus így vonul be, mint mennyei király a mi életünkbe, kiszolgáltatva magát mindenkinek, és ez a legteljesebb elfogadás jelenti. Olyan az Istennel való élet, az Istennel való házasság, mint egy tánc. Tegnap én nagyon gyönyörködtem a táncotokba, és két gondolatom volt ezzel kapcsolatban. Ugye, aki nem tudja, hogy a Blaskovics gálára gondolok. Az egyik az volt, hogy láttam azt az örömet, ahogyan éreztétek a ritmust, és léptetek egyik táncpartnertől a másikig. És hogy milyen fantasztikus dolog ez, hogy ott van a harmónia. És hogy látom a szülőknek a meghatottságát. Az, hogy csorog a könny olykor. És arra gondoltam, hogy nyilván azért, mert az életben is arra vágyunk, hogy egy ilyen harmóniában élhessünk. Hogy ahogyan ott a gálán, a fiú és lány a tánc közben egymásra hangolódnak, úgy tudjon a férfi és a nő a házastársi kapcsolatban egymásra hangolódni. És ahogyan egymásra hangolódtak a párok, úgy tudjanak egymásra hangolódni a különböző családok ebben a faluban például. És ebbe a táncba hív bennünket Isten, hogy célhoz érjünk. Hogyha már erről beszélek, akkor hadd mondjam el, hogy amikor tegnap a vállóhálón néztünk egy videót, akkor ott bizonyosságot tett az életéről egy agysebész orvos, biztosunknak ismerős a neve, dr. Csókai András. Ő egy hívő katolikus ember, és hát ő nyíltan szokott beszélni arról, hogy hogyan mentette meg Isten a kapcsolatát a feleségével, ami 16 és 14 éves korukban kezdődött, hát nem egy időskori szerelem volt. Ő volt 16-14 a felesége, amikor elkezdtek együtt járni, de 30 éves kora körül megfenek lett a kapcsolat. El is mondja őszintén az ő hibájából. És aztán beszél arról, hogy hogyan mentette meg Isten kegyelme ezt a kapcsolatot. És a végén azt mondja, azért egy statisztikai adatot nagyon fontos lenne elmondani. Azt mondja, a válások között 9-ed, jól mutatom, 9-ed rész történik meg azok között, akik mind a ketten járnak gyülekezetbe. Tehát, hogyha van 100 házaspár, azok között 11-en válnak el a statisztika szerint. Ez egy kicsit jobb arány, mint a 60-70%. És tovább megy, azok a házastársak, akik otthon együtt tudnak imádkozni a családdal, 100-ból mindössze 2 válnak el. 50-ed része, 50-ed részre süllyed le a válási arány. Feltehetjük a kérdést, hogy miért. A múltkor egy olyan családnál jártam, nem itt, ezért mondhatom el, ahol szintén ilyen korú gyerekek keresztelkednek. És hát elmondta aggódóan az anyuka meg az apuka, hogy jár egy gyülekezetbe a nagyobb lány, és hogy hát ő csak ott akar ismerkedni, a gyülekezetben. Hát be van szűkülve. Hát csak a vallás. Mondtam neki, ne féljen ettől. Tudnilik, mondom, azok között, a fiatalok között, mert ők együtt mennek mindenhová a fiatalokkal, meg éjjel együtt jönnek haza, hogyha van valami program Budapesten. Mondom, ettől nem kell félni. Mert mondom, Viktorné Erdős Eszter, a drogrehabilitációs intézetnek a vezetője azt mondta, hogy az elsődleges preventív faktor a drogot tekintve az a gyülekezethez való aktív tartozás. Egyetlen olyan gyerekkel nem találkoztak, egyetlen olyan fiatallal nem találkoztak ezekben az intézetekben, akik jártak rendszeresen gyülekezetbe. És azt kérdezte, hogy miért? Azért, mert belsővé vált számára a hit. Nem kívülről erőltették rá, nem azért fontos neki a 10 parancsolat, mert kívülről rá erőltetik a vallást, hanem azért, mert belsővé vált. És akkor ráismertek, és azt mondták, tényleg, a mi lányunk ilyen. Ezt akarja követni. Azt mondja, hogy ez a jó neki, ez a helyes neki. Igen, ez a magyarázat, hogy belsővé válik a hit, és ezért csökken le ennyire a válások száma is. És hát befejezésről, ami nagyon-nagyon sokat jelentett nekem szintén a vállóhálóban, szó volt egy baptista lelkészről, aki belekerült ebbe a kettőbe, elvált, új házasságot kötött, és azt mondja, hogy egyszer a külvárosból, Pestnek egyik kerületéből, nagy kétségbe esésében, mert a második házasság is kiürösedett, teljesen reménytelennek érezte az életét, elindult be, és aztán több órán keresztül gyalogolt a belvárosba is, és kereste a helyét, hogy most mit csináljon. És betévedt egy templomba, egy katolikus templomba. Az volt nyitva. Ki volt téve egy ének, méghozzá 220-as ének. És azt mondja, valahonnan az az ötlete támadt, hogy nézzük meg, hogy mi van a Máté evangéliumában a második fejezet 20. versében. És azt mondja, az volt benne, hogy azt mondja Józsefnek, aki ugye a kis Jézussal meg Máriával Egyiptomban van, mert ugye menekülniük kellett Heródes haragja elől, hogy most már hazamehetsz. Heródes meghalt. Hazamehetsz. Már csak annyit kellett kitalálni, hogy mit jelent az, hogy haza. Mostani második házasságomhoz menjek vissza, vagy pedig az első feleségemhez. És aztán elmondja hosszan, hogy hogyan értette meg, hogy visszamehet az első feleséghez, aki persze nyilván nem akarta azonnal elfogadni, mert hát ki tudja, hogy megváltozott-e. Befogadta az egri evangélikus lelkész egy időre, amíg rendbe jött a kapcsolatuk. Az Isten beszél hozzánk. Az Isten szól hozzánk. Nekünk csak meg kell hallgatni őt. Figyelni kell rá, és helyre állítja az életünket. Ne felejtsük el. Beszélj egy kicsit Jézussal, mert ő vállalta a szenvedést, azért, hogy a szenvedéseink közepette mégis eljussunk az ígéret földjére. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te valódi módon, valóságosan vonulsz be ma élő emberek életébe is, és hazaviszed őket, és megmented őket. Minden bizonnyal közülünk is sokakat megmentettél már. De arra kérünk, hogy szólj mindannyiunkhoz, és segíts, hogy mindannyian megtaláljunk téged. És ne csak ebben a földi életben jussunk el valamilyen bizonyosságra, valamilyen segítséghez, hanem eljussunk a te mennyei hazádba is. Urunk, kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és vezesd bennünket, és különösen kérünk most, hogy vezesd azokat, akik a keresztség szentségét kérik. Amen.